Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk be, kedves testvérek, Isten igéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezet 21. versétől kezdve, következőképpen. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban erre hivattatok el, kezdődik a mai ige szakasz, de egy picit vissza kell nyúlnunk, hogy megértsük, hogy mire is hivattunk el, hiszen az ezt megelőző szakaszban van szó arról, hogy lehet úgy szenvedni, hogy a bűneinkért szenvedünk méltán, és lehet úgy szenvedni, hogy a Jézus Krisztusban való hit miatt szenvedünk, és azért támadnak bennünket. És azt mondja Péter, hogy ez az, amire elhivattunk, hogy ilyen módon szenvedjünk Jézusért. De hogy mi a kettő közötti különbség, arra most nem fogok bőven rátérni, hiszen pont ez az ige szakasz, a megelőző ige szakasz lesz majd a következő vasárnapnak az ige hirdetési alapigéje. Szenvedésre vagyunk elhívva, erre adott nekünk példát Jézus. Hát, hogyha szenvedésre vagyunk elhívva, akkor ez azt jelenti, hogy igencsak távol tartja az egyháztól azokat az embereket, akik nem akarnak Jézusért áldozatot vállalni. Hiszen ki az, aki szeret szenvedni? Egyikünk sem. Nyilván sokkal könnyebb úgy hívogatni az embereket, hogyha felmutatjuk azokat a dolgokat, amelyekben viszont könnyebb egy keresztény élet, amiben viszont segít nekünk Jézus. Ezt is lehet, és én szívesen teszem is. Az elmúlt héten volt egy találkozó az Északi Püspöki Hivatalba önkormányzat evangélikus képviselők, polgármesterek számára, és egyik előadásban Prőle Gergelynek, az országos felügyelőnek az előadásában szerepelt néhány statisztikai adat, ami igencsak elgondolkodtatott. Ebben arról beszélt Prőle Gergely, hogy azok között, akik szorosan kapcsolódnak a gyülekezethez, szorosan kapcsolódnak az egyházhoz, azok között 43%-kal kevesebb a beteg állományban töltött idő. Azok között, akik szorosan kapcsolódnak a gyülekezethez, szintén körülbelül 43%-kal kevesebb, kisebb mértékű a dohányzás. Ismét ebben a csoportban körülbelül 30%-kal kevesebb az alkoholfogyasztás. Én egyáltalán nem vagyok megelégedve egyházunk állapotával, de ennek ellenére látható az, hogy mi minden áldást kap az ember az Istennel való közösségéből. Azért említette ezeket az adatokat Prőle Gergely, mert az volt a téma, hogy milyen összefüggés van egyház közélet között, mennyire kell szétválasztani, mennyire lehet szétválasztani és kell szétválasztani. Vannak olyan politikai erők, amelyek teljesen szét akarják választani, és ő ezzel szerette volna azt hangsúlyozni, hogy nem lehetséges, és nem is szabad, hogyha a Krisztussal való közösségből ilyen pozitívumok származnak, akkor azt nem szabad szétválasztani túlzott mértékben. Lehetne, hogy elképzeltem, lehetne akár egy hívogató reklámplakátot is csinálni ide a templom bejáratára, ennek a statisztikának az ismeretében, hogy szeretne kevesebb vizitdíjat fizetni? Jöjjön a gyülekezetbe. Szeretné csökkenteni a szívinfarktusnak, meg az érrendszeri, szív- és érrendszeri betegségeknek a kockázatát? Jöjjön a nagytartsai evangélikusok közé. Nem is hazudnánk, azt gondolom. Mégis a mai igényben arról van szó, hogy szenvedésre vagytok elhívva. A sorrend fel nem cserélhető. Aki nem akar Jézussal együtt szenvedni, nem akarja vállalni Jézussal együtt a kereszt útját, aki nem akar megtérni lelke pásztorához, ahogyan befejeződik ez a szakasz, az hiába várja azt, hogy Isten megáldja különböző dolgokkal. Ez így nem működik. Az életről úgy beszél a Szentírás, mint egy nagy vajúdásról, vagy inkább mondjuk azt, hogy mint egy terhességi állapotról, úgy, ahogyan a terhesség vége a szülés, ennek az élet hosszig tartó vajúdó állapotnak is a vége egy nagy születés a következő világba, az Isten országába. Nem 270 napig tart ez az időszak, lehet, hogy rövidebb ideig, lehet, hogy 57 évig, mint az egyik elhunytunk, lehet, hogy 96 évig, mint a másik elhunytunknak. De van egy cél, az utolsó nagy születés a másik világba, ahonnan most idézek, nem jött még vissza senki. Így van, tehát ezt szokták mondani, onnan nem jött vissza senki. Nagyon igaz. Ahonnan nem jött vissza senki, miért nem jött vissza senki? Mert nem teheti, hogy visszajöjjön. És a másik pedig az, hogy nem is kívánkozik vissza, hogyha valaki az Isten országába távozott. Úgy, ahogyan a megszületett kisbaba sem teheti, hogy visszamenjen az anya méhébe, valószínűleg nem is kívánkozna vissza. Valamelyikünk kívánkozik vissza. Jézus is szenvedett, értetek, mondja Pál apostol, példát hagyott rátok ezzel. Hát nézzük meg egy picikét, hogy hogyan szenvedett Jézus értünk. Nem régen volt, nagy péntek, nagy hét. A Getsemáné kertjében látjuk talán legjobban kidomborodni azt, hogy hogyan marad magára Jézus a szenvedésével, és én valószínűleg tartom, hogy azért irattak le ezek a dolgok, hogy mi magunk is, hogyha magunkra maradunk, legyen bátorításunk. Ugye tudjuk, hogy Jézus háromszor is kérte a tanítványait, hogy gyertek, virrasztatok, imádkozzatok velem. Mindahányszor alva találta őket. Átélte a szenvedést, a halálfélelmet Jézus, teljesen egyedül. Nem volt ott mellette János, hogy add a kezedet. Másik oldalon Péter, add a kezedet. Együtt szenvedünk veled. Ahogyan jó esetben egy haldokló mellett ott vannak a hozzátartozók, és megfogják a kezét. Mert tudják azt, hogy a testkontaktus szinte már az egyetlen kommunikációs eszköz köztük és a haldokló között. Éppen ezért rendkívüli jelentőséggel bír egy úrvacsorai alkalom ilyen esetben, mert sokkal többet mond egy ilyen szimbólum, mint bármennyi szó. Hiszen tudjuk, ilyenkor már nem akar, nem is tud nagyon beszélni. Fontos. Olyan dolgokat mulasztunk el, hogyha ezekre nem teszünk hangsúlyt, amit nem lehet sehonnan máshonnan pótolni. Nincs Jézus mellett sem egyik tanítvány, sem a másik tanítvány megfogja a kezét a szenvedésében, ők alszanak. És még sincs egyedül, mert megjelenik az angyal és bátorítja őt. Ott van vele a mindenható mennyei atya. Tehát mi is, hogyha átéljük azt, hogy több részletben szoktunk meghalni, szokták mondani. Amikor meghalunk a társadalom számára, amikor a társadalom kifejezése juttatja, hogy nincs szükség ránk. Ez igen korán elkövetkezhet. Van, akire azért mondják, hogy nincs szükség rá, mert túlképzett. Van, akire azt mondják, hogy azért nincsen, mert alulképzett. Valakire azért, mert ilyen a nézete, valakire azért, mert olyan a nézete. Aztán már most már középkorú, igaz, hogy a legjobb munkaerő lenne, de nincsen rá szükség. Sorolhatnánk. Igen korán meghalunk a társadalom számára. Aztán valamikor meghalunk a család számára. Teher már az ott létünk. Lehet, mi magunk sem akarunk terhek lenni. És aztán végső stádium az, amikor szépen lelátogat minden barátunk, rokonunk, aki csak gondol még ránk, hogy utoljára lásson. Magunkra maradunk. És ezért irattak le a szenvedés történetek, az eseményei nagyon részletesen. Különösen, hogyha megnézzük Márk evangéliumát, az evangélium fele a szenvedés történettel, Jézus utolsó hetével foglalkozik, míg a 33 esztendővel csak a másik fele. Azért, mert az élet egy nagy vajúdás, és ebben bátorítani akar bennünket Isten igéje. Bátorít, hogy mi sem leszünk egyedül, hanem az Isten angyala erősít, ott marad mellettünk Jézus, mindvégig a világ végezetéig. Túl sokat beszélek haláról. Volt, aki azért évekkel ezelőtt azt mondta, hogy ő azért nem jön többet a gyülekezetbe, mert hát mindig a haláról van szó. Én azt gondolom, hogy nincsen túl korán ehhez, hogy ezeken a dolgokon gondolkodjunk, akárhány évesek is vagyunk, ezt nagyon jól tudja az, aki már fiatalon túlélt súlyos betegséget, vagy balesetet, az valószínű, hogy már érettebben fog gondolkodni erről. És miközben bennünket mi is magunkra maradunk, és Jézus is magára marad, ő viszi a keresztünket. Viszi a keresztünket, megszabadít a földi életben is sok minden bajtól, sok mindenben érezhetjük az előnyét az ő követésének. Például elmondta az elmúlt heti vendégünk, így mutatkozott be, hogy most a második feleségemmel élek, de az első is ugyanaz volt, akivel most élek. Megtudtuk róla, hogy tönkrement a házassága, olyan életet élt, ő is, a felesége is. Viszont amikor megtért a felesége először a lelke pásztorához, aztán ő is, újból összeházasodtak. Isten helyre tudja tenni azokat a kapcsolatokat, amiket mi már soha az életben nem tudnánk megtenni. És akkor hozhatnám a statisztikákat, hogy valóban miért jó dolog Krisztus követőinek lenni. De ehhez előtte tévejgő juhokból meg kell térnünk lelkünk pásztorához. Ez csak akkor történhet, meg akkor szabadíthat meg bizonyos dolgokból Isten. És meg is szabadít, ezt tapasztaljuk a való életből. Valaki ezt kérdezte tőlem jó pár éve, hogy nem tudom, hogy vesztettem-e én azzal valamit, hogy nem jártam a templomba. Egy bácsi volt, akitől hordtam a házitejet. Korán reggel az ember hirtelen alig tud gondolkodni még, mit is kell erre mondani. Azt mondtam, hogy nagyon sokat. Mindent vesztett. Mindent. Mert lehet azt mondani, hogy élni lehet Isten nélkül, leginkább csak vegetálni, de hogy meghalni Isten nélkül lehet-e? Elképzelhetetlen. Nem tudom, vesztettem-e valamit. Vagy másik gondolat, nem kell templomba járni ahhoz, hogy hívő legyek. Vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hát én templomba járok, akkor minden rendben van velem. Másfelől azt mondja, én megtértem, én most már rendben vagyok, akár ki is oktathatok másokat. Sok-sok tévejgés van. Tévejgő juhok voltatok, de most megtértetek lelketek pásztorához. Sokféle módon tévejgünk. Alapvetően négy lelki állapot létezik, ahogyan lehet tekinteni Jézus keresztjére. És ez már csak az utolsó néhány gondolatom, ez szintén Jézus szenvedés történetéből való. Négy ember típus veszi körül Jézust, négyféle módon viszonyulnak a kereszthez, és talán segít abban is, hogy mi is lemérjük, hogy mi hol tartunk, hogyan viszonyulunk Jézus Krisztus keresztjéhez. Az első Barabás. Ő az, aki megúszta a kereszthordozást, aki helyett Jézusnak kell meghalnia, aki láthatja, figyelheti azt, hogy hogyan hordozza Jézus az ő keresztjét. Dörzsölheti a kezét, hogy jaj, de jó, hogy lefizették a főpapok a csőcseléket, így most Jézusnak kell meghalnia, én most szabad vagyok, és tervezhetem a következő akciómat a római hordák ellen. Ő egy önhatalmú ember, akinek megvan a kellő önbizalma. És aztán mi történt vele? Egy elképzelés a Barabás című film, aki látta. Lehetséges, hogy eljutott odáig. A másik, Cirénei Simon. Ő az, aki véletlenül kerül bele az egész slamasztikába, vagy ahogy mondani szokták, mint Pilátus a krédóba. Ott van kéznél, és mivel Jézus nem bírja továbbvinni a keresztet, ezért ráteszik, és neki kell a Golgotáig vezető utat, hátralévő utat megtenni. Valószínűleg tarthatjuk, hogy ezen keresztül ő komolyan megérintődött. Aztán ott van az egyik lator Jézus mellett, aki szidja Jézust, és azt mondja, hogy menj meg magadat, menj meg minket is. Tulajdonképpen az van mögötte, hogy miért szenvedünk, miért engedi az Isten, hogy szenvedjünk. Nagyon sok embernek a lelki állapota ez. És szidja az Istent, hogy miért van ez. Másik lator azt mondja, mi méltán szenvedünk. Felismeri, hogy ez a szenvedés, ez jogos. De Jézus jogtalanul szenved, és imádkozik. Kéri Jézust, hogy mentse meg. Négyféle lelki állapot, négyféle szenvedés hordozás, négyféle kereszthordozás. De hogyan viszed a keresztedet? Más viszi, mint ahogy Barabásét. Véletlenül csöppentél bele, és aztán átlényegült az egész mondani valója, az esemény egész mondani valója számodra? Vagy úgy van, mint az egyik lator, hogy miért engedi az Isten? Vagy pedig úgy vagy, mint a másik lator, imádkozol, hogy a méltó szenvedésed ellenére Jézus mentsen meg az örök életre. De hol tartasz? Jézus keresztje pillanatnyi szenvedés, ahogyan Pál apostol mondja, pillanatnyi könnyű kis szenvedés az, amit nekünk el kell hordozni. Mihez képest? Örökké valóságban előkészített új, dicsőséges élet összefüggésében. Isten támogasson bennünket, hogy arra a lelki állapotra jussunk, hogy mi az, amit el kell hordoznunk, hogyha Jézus velünk van, megerősít a szenvedésben, és örök dicsőség vár ránk. Adja Isten, hogy megéljük, megértsük, átvegyük ezt az örökséget, azaz megtérjünk végre lelkünk pásztorához, gondviselőjéhez. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, Te vagy a mi pásztorunk. Te vagy a mi gondviselőnk. Te egyedül szenvedtél, egyedül kellett szembenézned halálfélelemmel. Adj erőt, hogy amikor mi szenvedünk, vagy a halállal nézünk szembe, akkor megfoghassuk a te kezedet, és érezzük a te bátorító, vigasztaló jelenlétedet. Erősíts meg, akármely lelki állapotban is lennénk, felismerjük, hogy te vagy a megváltó, aki hordozod a mi terheinket is. Amen.